Észlelhetjük magunkba azt a rendkívüli csodát, hogy hiszünk benned, és hiszünk a te szavadban, akkor hadd legyen nagyon hálás a szívünk, hadd dicsőítsünk téged, mert mindezt te végezted el bennünk. Mi magunktól, Uram, képtelenek vagyunk hinni, hiszen a mi bukott természetünk éppen a benned való bizalom vesztés miatt képtelen hinni, képtelen neked engedelmeskedni, képtelen a te utadon járni, és képtelen megcselekedni mindazt, amit te vársz tőlünk. Sőt, Uram, a mi szívünk lázad ellened. És a mi szívünk perzenkedik törvényeid a te igazságod ellen. De tudjuk, hogy éppen ez a csodálatos a te atyai szívedben, hogy új szívet teremtesz nekünk. És tudjuk, Uram, hogy nem lehet a régit toldozni, foldozni. Ki kell cserélni, és könyörgünk, hogy valóban adj nekünk egészen új szívet, benned bízó, téged mindenkor segítségül hívó, és mindenkor a te akaratodat vágyakozó szívet adj nekünk, Urunk. Add, hogy ne csak a fülünkig, de add meg nekünk, hogy a szívünkig juthasson a te drága ígéd, amely hitet és életet teremthet bennünk. Uram, jó, hogy itt lehetünk ezen a héten, hiszen nem csak egymással lehetünk kapcsolatban, közösségben, hanem mindenek felett veled. És ez a mi reménységünk, hogy mivel itt vagy, munkálkodsz egyen-egyen minnyájunk életébe, tisztogatsz, megújítasz, megelevenítesz minket. Amen. Felolvasom a tegnapi ige szakaszt is, aztán természetesen a mait, mert a mai ige szakaszunk a zsidókhoz írt levél 11. fejezetében a 7. verstől a 12. versig lesz a mai ige szakasz, de most az első verstől ismét felolvasom az igét. A hit pedig a remélt dolgokba való bizalom, és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Ennek a hitnek az alapján nyertek Istentől jó tanú bizonságot a régiek. Hitáltal értjük meg, hogy a világokat Isten szava alkotta, úgyhogy a nem láthatókból állt elő a látható. Hitáltal ajánlott fel Ábel értékesebb áldozatot, mint Kain, és ezáltal nyert bizonságot arról, hogy ő igaz, mert Isten bizonságot tett áldozati ajándékairól, úgyhogy hitáltal még holta után is beszél. Hitáltal ragadtatott el Énok, hogy ne lásson halált, és nem találták meg, mivel elragadta őt az Isten. Elragadtatása előtt azonban bizonyságot nyert arról, hogy Isten szemében kedves. Hit nélkül pedig senki sem lehet kedves Isten előtt. Mert aki az Istent keresi, annak hinnie kell, hogy ő van, és ő megjutalmazza azokat, akik őt keresik. Hitáltal kapott kijelentést Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, és Istent félve és tisztelve készítette el a bárkát háza népe megmentésére. E hite által ítélte el a világot, és hitből való igazság örökösévé lett. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, amikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni, és elindult, nem tudva hova megy. Hitáltal költözött át az ígéret földjére, mint idegenbe, és sátrakban lakott Izsákkal és Jákobbal, ugyanannak az ígéretnek az örököseivel, mert várta azt a várost, amelynek szilárd alapja van, amelynek tervezője és alkotója az Isten. Hitáltal kapott erőt arra is, hogy Sárával nemzetséget alapítson, noha már idős volt, minthogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Ezért attól az egytől, méghozzá egy szinte már elhaltól származtak olyan sokan, mint az ég csillagai, és mint a tenger partján a fölvenny, amely megszámlálhatatlan. Uram, a te igéd, lélek és élet. Kérünk, hogy eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, a tegnapi ige is arról beszélt, hogy a hit egyedül arra építhet, amit az Isten ígért. Semmi másra. Ma azt tapasztalom, gondolom mindig ilyen volt az ember, hogy a saját szívünk kívánságait vetítjük az égre, és azt gondoljuk, hogy azt az Isten teljesíti. Nem. És nem. Aki ilyen utakon jár, el fogja veszíteni azt a kevés hitét is, ami volt. Mert mit fog megtapasztalni? Hogy nem hallgatja meg az Isten. Aztán nem érti, hogy miért. Azért nem, mert az Isten csak az ígéreteit teljesíti. Ezt vegyük komolyan. Amiket nem ígért nekünk az Isten, azt felejtsük el. És a saját életünkben honnan tudjam, hogy mit ígért az Isten? Hát először is vannak az Istennek, így mondom, hogy általános ígéretei, amely minden emberre vonatkozik. Például, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta. Vagy az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Tehát ha te azt kéred, hogy az Isten bocsássa meg a bűneidet, hogy az Isten adjon neked hitet, azért könyörögsz, hogy az Isten juttasson téged engedelmes szívű állapotba, hát ezeket fogja teljesíteni az Isten. De ha olyanokért könyörgünk, hogy ilyen hatalmat adjon, olyan hatalmat, ezt a lehetőséget, azt a lehetőséget, sikert, gazdagságot, akkor nem fogja megadni. Egyszerűen nem fogja megadni. És az ilyen ember borzasztóan csalódik. Na de akkor az egyéni életünkben vannak olyan dolgok, amiket az Isten nekem ígér, neked nem. Vannak. Vannak testőrek, tessék elhinni, hogy Isten személyesen bán mindegyikünkkel. És vannak ígéretei személyes életedre nézve, főképp a szolgálatodra nézve. Tehát Isten engem megtanított, néha rá is csodálkozok, hogy én soha nem kérek semmit magamnak. Megtanított, hogy ne kérjél. Az el van rendezve, ő tudja, hogy mire van szükségem. A szolgálattal kapcsolatban mindig könyörgök. Mert az nem az én lehetőségem. Az nekem nem lehetséges, hogy én úgy hirdessek igét, hogy annak valami áldása legyen. Nem lehetséges. Most csak ő teheti meg. És így tovább. Tehát vannak ígéretei az Istennek. De amikor történetesen ott szenved egy hívő ember, hogy mondjuk a gyermeke nem hívő. És vajon erre van-e ígéret? Hát testvérek, ezért nagyon komolyan imádkozni kell, és akkor az Isten választ fog adni. Ahogy én is átéltem azt, hogy könyörögtem, aztán elővettem az aznapi útmutatót, és ott volt a válasz. Világosan, egyértelműen. Tehát akkor erre építhetek. Igaz, hogy most még nem látom, hogy beteljesedett volna, mert könyörögtem a nagyfiamért, akiben láttam, hogy a hit problémái vannak. És akkor nagyon gyötrődtem, és óra hajnalban kimentem a teraszra, kinyitottam az útmutatót, mi volt az Ószövetség ige, hogy mindent a fiaid, az Úr tanítványai lesznek. Hát nem, ennél világosabb választ nem kaphattam volna. De még mindig nem látom. De hiszem. Miért? Hát az Isten azt ígérte. És ha azt olvastam volna éppen az Éli fiai történetét, amit tegnap hallottam volna, akkor fölázadok az Isten ellen. Hát ne tedd, mert az Istennek ahhoz is joga van. Hogy nem. Tehát most csak azért hozom ezeket a példákat, hogy próbáljuk megérteni, hogy a hitünk természetesen az Isten személyére irányul. Az ő személyére úgy értem, hogy ahogy tegnap szó volt, egy teljes bizalom az Isten iránt, hogy ő jó. Egyedül az Isten a jó. Nincs más jó. Jézus így mondta. Senki sem jó, csak egyedül az Isten. Se szentek, se főpapok, se írástudók, se te, se én, nincs igaz ember egy se. Csak egyedül a Szent Isten. És az ő akarata jó. Na és akkor sokszor olyanokat él át a hívő ember, hogy mélységekbe vezeti őt. De annak is megvan az oka. És ha ő megostoroz, annak is megvan az oka, és megvan a drága áldása. És tanuljuk meg az Isten dicsőíteni akkor is, amikor korvácsot fog, és tessék figyelni, mit vártak a zsidók Jézustól. Hogy fogjon korbácsot, sőt, kardot, űzze ki a rómaiakat. De ő nem azért jött. Ő korbácsot fogott, és mit tisztított meg? A saját templomát. A saját templomát. Avagy nem tudjátok, hogy a ti testetek, a bennetek lakó Szentlélek temploma. És amikor az Úr korbácsot fog ellenem, és kiűzi belőlem a gonoszságot, Péter apostol mit mond? Azt mondja, mint legnagyobb áldást, hogy megáld titeket azzal, hogy mindenkit megtisztít a maga gonoszságától. Képzeljétek, ez a legnagyobb áldás. És amikor ez azzal végzi el az Úr, hogy fogja a korbácsot, aztán kiűzi belőlem a kufárokat, meg forgatja a pénzasztalt, akkor csókold meg a kezét. Mert a legjobbat teszi. Munkálkodik az üdvösségemen. Ugye így mondja a zsidó levél, hogy ha elfogadjuk az ő ítéletét, az ő fenyítését, akkor úgy bánik veletek az Isten mind a fiaival. Tehát, de előtte az az ige vers van, hogy akit szeret az Úr, azt megdolgálja, és megfenyít mindenkit, akit fiává fogad. Hát miért? Hát azért. Mert igenis ki akarja űzni belőlem a gonosz. Tehát most még mindig a hitnél tartunk, és itt van a legnagyobb hitpróba, hogy hiszed-e? Hát Péter apostol utólag nyilvánvalóan hálás volt az Úr Jézusnak, hogy megengedte. Hogy megengedte, hogy megbukjon. Soha nem jött volna rá, hogy milyen ember vagyok én. Soha. Mit mondott az Úr Jézusnak, mikor azt mondta neki még azon az éjszakán, háromszor letagadott, hogy ismersz engem, mielőtt a kakas megszólalna. Erre mit mondott Péter? Hát magában, hogy mit gondolt, én ezt el tudom képzelni. Uram, hát te nem ismersz. Ilyen tételezel fel, jól, hogy én ilyen jellemtelen senkiházi vagyok. Ezt gondolta magában. Meg is mondta az Úrnak, hogy Uram, én kész vagyok veled, mind börtönve, mind halálra. És akkor mi lett a vége? Kiderült, hogy ez csak önmagáról egy hamis, festett kép. Amit mi magunkról nagyon szépen el tudjuk képzelni, milyen jó emberek vagyunk, meg milyen jellemesek. Aztán, amikor abba a helyzetbe kerülünk, amikor tényleg kikér titeket a sátán, hogy megrostáljon, akkor kiderül, hogy kiesek a rostán, ha csak, mert Jézus azt mondta, figyeljetek, mit mond neki, de én imádkoztam, érted, hogy el ne fogyatkozzék a hitet. Igen, mert azon a rostán, a megpróbáltatásokon, a korbács alatt előfordulhat, hogy elfogyatkozik a hitem. Mert nem ezt vártam az Istentől. Azért nagyon veszélyes ez a sikerevangélium, azért nagyon veszélyes, mert elhitetik az emberek el, hogy Isten valamilyen Mikulás bácsi. A Krampusz nem jön vele, mert korbácsa sincs. Ezt képzelik ma az emberek az Istenről. És nem értik meg, hogy mit mond a Biblia az Istenről. Hogy rettenetes dolog az élő Isten kezébe esni. Mármint ítéletre. Mármint ítéletre. Tehát, vagy ilyet mond az ige, hogy a mi Istenünk megemésztő tűz. Mert szentségével emészti meg a bűnt, meg a bűnöst. Akkor, ha meg nem térek. Majd erről lesz szó. Tehát a hitem, a bizalmam meddig tart az Isten iránt, és hiszem-e, hogy ő tényleg szeret engem, és a javamat akarja. Tehát a mai igében, ez még a tegnapira tértem egy kicsit vissza, hogy a bizalom, a reménység, hogy miben reménykedhetek az ő ígéreteiben. És az ő ígérete pedig csodálatos. Az, hogy ennek én vagyok a legnagyobb akadálya, mert én rájöttem, hogy az üdvösségem legnagyobb ellensége én vagyok. Komolyan? Csak ezt nem akarjuk felfogni, de hát én is csak onnan tudom, mert az Úr megmutatta. Hogy én vagyok a legnagyobb ellensége, mert akadálya a test, a kívánság, az én, meg az én, meg az én. Hát ez teszi tönkre a hitemet, mert akkor már nem ő benne bízok, hanem elbizakodott módon. Azt gondolom, hogy nekem minden lehetséges. Nem. A hit, az a hit, a biblikus hit, aki belátja, hogy nekem semmi se lehetséges. De az én hatalmas Uramnak minden lehetséges. Ez a különbség. És mikor az ember elkezd megnőni a hívő életében, mint én is volt, hogy kezdtem megnőni, akkor az Úr szépen helyemre tett. Te megmutatta, hogy nem. Gyerek, neked semmi, nekem minden lehetséges. És ugye most áttérünk a mai igeszakaszra, tehát azt olvastam, hogy hitáltal kapott kijelentés Noé azokról a dolgokról, amelyek még nem voltak láthatók, Isten félve és tisztelve készítette el a bárkát. Ugye ez a Noé aztán igazán, el tudom képzelni, bele tudom magam képzelni abba, mint ha ma valaki ott a sivatag közepén elkezdene a hajót építeni. Hát a bolondok bolondja lenne. Mindenki rajta köszörülné a nyelvét, az egész média, filmet csinálnának róla, bolondá tették Noét is. Nagyon hosszú ideig építette a bárkát, több mint 100 évig. Tehát az a bárki építés, az prédikáció volt. Miről prédikált Noé? Hát először is arról, hogy jön az ítélet. Ha jön az ítélet, Hát a ninivaiek megértették, hogy hát akkor meg kéne térni. Érdekes, hogy azoknak volt esze. Jön egy zsidó proféta, azt mondja, nekik még 40 nap. De Noé korbeli embereknek hiába prédikált a várka, hiába prédikált Noé, de miért hiába? Tudjátok, miért hiába? Mert okkult nemzedék volt, teljesen okkult nemzedék volt. A Noé történetet nem érthetjük meg az 1 Mózes 6 értelmezése nélkül. Mert ott arról van szó, hogy az Isten fiak, ezek a démonok betörtek ebbe a világba, és a nők tőlük fogant gyermekeket szültek, de nem testileg, tessenek vigyázni, démonok. Tehát olyan nincs, hogy egy szellem, lény, egy démon, vagy egy angyal, vagy bármilyen túlvilági lény testi kapcsolatot létesíthessen egy testi emberrel. Ilyen nincs. Ezt ne is gondolja senki. Mert ilyen UFO történetekben olvasok ilyeneket, ez teljes őrültség, ilyen nincs. Hanem arról van szó, hogy szellemileg születtek tőlük gyerekek. És akkor azt olvasok, ezek voltak a hatalmaskodók. És elhatalmasodott a gonoszság a Földön. Amikor a sátán betör, és kik voltak ezek a hatalmaskodók? Nimród, a Biblia leírja őket sorba. Nagy Sándor, Napóleon, Hitler, Sztálin sorolja. Ezek a hatalmaskodók, akik az ördög hatalmát testesítik meg, és ilyen lesz majd az Antikrisztus. És ez a nemzedék olyanná lett, éppen azon gondolkodtam, hogy az ember bolondabb az állatoknál. Ha elmegy az esze, ha az ördög megszállja. Tessék figyelni, ki hajtotta be a Noé párkájába az állatokat? Senki. Az Isten. Menekültek. Mert tudták, hogy jön az ítélet. És egy ember sem ment be a bárkába. Értitek? Mi ez? Egy ember sem. És e felé megyünk, hogy már nem lehet majd az emberekkel beszélni. Nem lehet az emberekkel beszélni, mert már elment az eszük, azért, mert az ördög elveszi. És ezért rettenetes az okkult kapcsolat, mert a sátán lehúzza a rólót. Egyszerűen besötétedek. Tehát a Noé nemzedékében Noé miért menekült meg? Egyetlen mondattal megmondja az ige. Noé az Istennel járt. Pont. Ennyi. Ez a megmenekülés útja. Én az Istennel járok. És akkor megmenekült ember vagyok. Mert akkor én az Isten embere vagyok. És tessék megnézni, kapott kijelentést. Beszélt vele az Isten. Tehát Jézus, amikor Máté 24-ben, Lukás 17-ben olvashatjuk az utolsó idők történéséről, beszél Jézus, azt mondja, hogy úgy lesz az emberfia napján, ahogy Noé napjaiban volt. Ettek, ittak, házasodtak, férhez mentek, és nem vettek észre semmit. Hát most ezt látom. Itt van, már az ítélet, tehát csak az nem látja, aki nem akarja. Már világi emberek is mondják, hogy nagy baj van. De mégse térnek meg. Hát ha én látom, hogy jön az ítélet, akkor miért nem térek meg? Tehát Jézus az ő napját, a Lukás 17-ben még hozzáteszi, hogy úgy lesz, hogy Lót napjaiban volt. Na most ugye tudjuk, hogy a Lót Sodomában lakott, és Sodoma Gomora bűne a homoszexualitás volt. És tessék megnézni a mai korunkat. Hogy megy fölfele az okkultizmus, és hogy megy fölfele a homoszexualitás. Már dicsőséget csinálnak, mert büntetnek nyugaton azért, ha valaki homofób, tehát sértő megjegyzést tesz egy homoszexuálisra. Az, hogy az én anyámat szidják, azért senkit nem büntetnek meg. Tetszik érteni, hogy milyen furcsa jogi helyzeteket teremtenek, és ezeket látni kéne, hogy ezek nem normális dolgok, amik itt körülöttünk történnek. Tehát jön az ítélet. Hát akkor térjünk meg. Ez egy nagyon egyszerű dolog. Térjünk meg az Úrhoz, mert aki megmarad a sátán hatalma alatt, az mindig azt hiszi, hogy jó járnak, mert akkor meggyógyulnak, meg hatalom, meg minden. Tessék csak meghallgatni, hogy egy természetgyógyász vezető mit ír. A Természetgyógyászat című magazinben Szőke Lajos ezt írta. Ez idáig körülbelül 100 olyan reflexológussal hozott össze a sors, akik talpmasszázs közben reumatikus fájdalmakat, vagy epilepsziát, aranyeret, áttételes rákot, stb. Vettek át. Több mint 100 magabiztosságában megingott rejk is keresett fel, akik bőrproblémáktól, a tüdőaszmáig, a szívritmus zavartól, a rákig, a legváltozatosabb betegségeket szerezték be rejkézés közben. Közel 50 radiesztával találkoztam kollégákkal, akik eszméletvesztésig, szívritmus zavarig, életveszélyes vérnyomás ingadozásig, a zárt osztályokig, s egy tucatnál több bioenergetikus életmód tanácsadót, kinezológust ismerek, akiből jelenleg a halál szaga árad. Nem tudom, hogy mit és hogyan rontottunk el. Ő maga is természetgyógyász. Nem tudom, mit és hogyan rontottunk el. Ezen az ezred végen valamibe belenyúltunk, amiről egyenről a fogalmunk sincs. Időbe fog telni, amire rájövünk, hogy ez a divat hóbortnak is megvannak a maga valós veszélyei, amelyek ellen még nem lehetünk felvérteződve. Hát nem is lesz, az ördög ellen nincs felvérteződés, csak a megtérek. A jövőnk érdekében pedig hivatalosan felül kéne vizsgáltatni, hogy akik a problémákat éreznek önmagukban, vagy elme osztályokra kerülnek, hányféle és milyen tanfolyamokon nyerték el a magas beavatási fokozatot. Döbbenetes ez a szöveg. Ugye Gál Péter katolikus professzor könyvéből idéztem, a New Age keresztény szemmel. Tehát tetszik látni, mikor már maguk az ördög mesterei látják, hogy milyen nagy baj van. Miben nyúltunk bele, azt mondja. Hát az ördög dolgaiba. És mondjuk keresztény embereknek, ne menj. Emennek. Én úgy állítottam meg egy mérnöknőt, hogy azt mondtam neki, ha maga elmegy a természetgyógyász, rákos volt. Ha maga elmegy, én itt írásba adom magának, hogy egy éven belül halott lesz. Nem lehetett vele beszélni. Megértette, nem ment el. Most már azóta 12 éve él. És hálás az Úrnak. Értitek? Nem lehet itt ezzel játszani. Ez nem olyan kérdés, hogy most kicsit jobb orvoshoz megyek, kicsit rosszabb orvoshoz megyek. Nem. Aki ezekhez megy, az ördöghöz megy. Hát szeretnéd, ha az ördög gyógyítaná? Hát én nem. Hát az engem ne gyógyítson meg. Most itt a hit kérdése. Én mindig úgy gondolkodok, hogy az én Uram a világ mindenség ura. Ha én elmondom neki, hogy Uram, én halálos beteg vagyok, tudod? Hát hogy ne tudná? Meg akarsz gyógyítani? És akkor lehet, hogy azt fogja mondani, nem, gyerekem, most jössz haza. Akkor azt mondanám, hogy Uram, megyek haza. De engem ne gyógyítson. Hát persze orvoshoz mehetek, meg megyek is, ha kell, de ezekhez soha. És aki jósokhoz megy, az ördögöt kérdezi. És annak akarsz hinni. Tessék elhinni, aki megkérdezi az ördögöt, tehát a jósokon keresztül, az ördög be fogja teljesíteni. Oda jön hozzám az erőmből egyik kolléganőm, azt mondja, hogy hát most ő nem is tudja, hogy miben van, mert mikor ő lány volt, elment a jóshoz, az elmondta neki az egész életet, hogy milyen lesz a férje, hogy két lánya fog születni, hogy ha kislányok fölnőnek, akkor őt meg el fogja ütni az autó. Azt mondja nekem, hát most ez mind beteljesedett, most már kislányok, kiskamatok, most el fog engem ütni az autó? Mondom, el. De tessék megérteni, hogy el fog ütni az autó. Miért ő megkérdezte az ördögöt, az ördög meg megmondta, mit fog csinálni. Persze, hogy az autó elő fogja rakni. Hát akkor, hát mondom, akkor most térd rá imára, és könyörögjünk az Úrhoz, hogy szabadítson meg ettől, és kér bocsánatot tőle, hogy elmentél, megkérdezted az ördögöt. Ezt komolyan így kell érteni. Aki nem így érti, akkor nem ért az egészből semmit. Hát Istent iszonyú haragra, hát olvassátok el az 1 Mózes 18.9-et, utálom azokat, akik ilyeneket cselekszenek. Hát most miért nem hiszem el? Tehát, hogy a hitem, itt van az a Noé, hát ő miért hitt az Istenbe? Hát mert egyszerűen megalázta magát, és elfogadta, hogy ő a teremtő Isten, és nem akar többet, mint amit neki akart adni. És menjünk tovább. Tehát itt a következő történetben már arról beszél a Szentíró, hogy még egy mondat, hogy e hite által ítélt el a világot, és a hitből való igazság örökösévé lett. Tessék elhinni, azért haragszanak a hívőkre, mert a kívül valók érzik ezt az ítéletet. Érzik ezt az ítéletet. És zavarja őket, rettenetesen zavarja őket. Tehát mellettem ülő kollégám, nem tudom már miről beszéltünk, és odavágja nekem, de nem gondolod azt, hogy te különb ember vagy. Mondtam neki, nem gondolom, hogy különb ember vagy, lehet, hogy te vagy a különb ember. Na azért, mondja nekem. És akkor mondtam, de figyelj ide, egy különbség van köztünk. Azt mondja, micsoda? Mondom, nekem van megváltón, neked meg nincs. Csak ennyi. De ez ég és föld. Ez élet és halál. Ez ég és föld. Csak ennyi különbség van a megtért ember és a még meg nem tért ember. Mert mint ember valóban nem vagyok különb. Éppen olyan bűnös vagyok, mint azok, akik éppen járják most a természetgyógyászokat, vagy akármi. Éppen olyan bűnös ember vagyok. De óriási a különbség, hogy nekem van egy megváltó uram, aki megbocsátja a bűnömet, megtisztít minden gonoszságtól. Tehát a következő pedig Ábrahám. Hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy induljon el arra a helyre, amelyet örökségül fog kapni. És elindult, nem tudta, hova megy. Hogy lehet hitre jutni? Ugye ez nagyon sokszor megkérdezik az emberek, mert nem értik, hogy lehet hitre jutni. És értem is, hogy nem értik, onnan is értenék. Testvérek, hitre csak úgy lehet jutni, ha elkezd veled beszélni az Isten. Senki nem juthat hitre nélkül, hogy az Isten meg ne szólítsa. És ezt a Róma 10-ben így olvassuk, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig Krisztus beszéde által. Tehát ugye, ha én nem hallgatom az igét, hallásom se lesz. Nem fogom meghallani az igét. Hát vannak emberek, hogy 30 éve ott ülnek a szószék alatt, és kutya hitetlenek. Vasárnap arról az igéről prédikáltam én is, ami ki volt írva, a 2 Krónika 1.7.12-ben Salamon imádsága. De az egy királyok 3.9-ben még szebben mondja el az ige, hogy mit kért Salamon. Azt kérte, hogy Uram, adj nekem engedelmes szívet. És a héberben ez így van, halló szívet. Tehát a héber szövegben azt mondja, hogy halló szívet adj nekem. Ott már érti Salamon, hogy itt nem a fül kérdéséről van szó, mert hiszen értelmes emberek vagyunk, és mégsem értik meg. És nem jutunk hitre, csak akkor, ha szívig ér az ige, ha engedelmes szívem van, ha halló szívem van, meghallom, mit akar nekem az Isten mondani. Ábrahám meghallotta. Nagyon érdekes, hogy ők, a család, Ugye Ur-Kaszdimba laktak, ez a mezopotámai város, hát akkor mondhatnánk, hogy a világ legcivilizáltabb, de így is van, hát ez egyáltalán a legcivilizáltabb területéről indultak ők el, mert az Isten már tári idejében megmondta nekik, hogy menjenek Kánaán földjére. De ott rekedtek Háránba, és ott meghal még Tári, és akkor újra szól Isten Ábrahámnak. És Ábrahám meghallja, és elindul, azt mondja, nem tudja, hova megy. De akkor minek megy? Azért, mert az Isten mondta. Ahogy Péter mondja, ugye nem fogtunk semmit, meg ilyenkor, Uram, nem lehet halászni, ez teljesen világos, de te szabadra kivetem a hálót. Hát ez a hit, hogy ha ő mondja, akkor megteszem, ha még ha lehetetlenséget kér, akkor is. Azért, mert ő mondja. Tehát ez a hit, de ez nem valami kicsit ilyen elmebetegség, mert a világ emberei azt mondja, hogy nem vagy normális. Hát ha nem ismeri valaki az Istent, akkor nem is tud neki engedelmeskedni. De valahogy Ábrahám megértette, ő az Isten. Ennyi elég, nem? Hát ha ő az Isten, és ő szól nekem, hát nem elég ennyi nekünk? Akkor még kell, akkor futkozzak. Azt mondja Pál apostol, nem tanácskoztam testtel és vérrel. Miért? Mert az Úr megszólította. Mert megmondta neki, hogy apostollal fogadja a legnagyobb ellenségét. Mert Saul volt a legnagyobb ellensége az Úr Jézusnak. És a legnagyobb apostolává tette. Tehát egyszerűen, ha megértem, hogy ő az Isten, akkor mondhat még valaki valamit? Hát nem. Na most a baj ott van, tessék el, itt a baj, hogy sokan megkérdezik, de hát hogy szólt Ábrahámnak az Isten? Nem volt még Biblia, meg proféták se voltak, hát hogy szólt az Isten? Hát úgy, hogy hallotta az agyába. Egyszerűen hallotta az agyába. Én életemben talán háromszor éltem át ezt, mert akkor Isten ott azonnal mondani akart valamit, hogy tegyem meg, és én nem értettem, mit kéne tennem. Egy haldokló ágya mellett álltam, teljesen tehetetlenül, napok óta kómába volt, be kellett oda mennem, aztán megmondtam úrnak, én nem értem, hogy miért vagyok itt. Nem tudom, mit csináljak. Hát én már imádkoztam, most mit csináljak? És tisztán hallottam, mondd el neki az evangéliumot. Odaálltam a néni feje mellé, és kezdtem mondani neki, és folyt a szeméből, patakokba folyt a könny a szeméből. No, tehát mi is néha átélünk ilyet, de ez olyan rendkívüli, és nem kapunk kinyilatkoztatásokat, nehogy valaki elhiggye, hogy valaki most valami különleges mennyei kinyilatkoztatást kap. Nem. Hát ilyet esetleg. Ennyire mafla voltam, ennyire ügyetlen, ostoba, nem értettem, mi a dolgom, és akkor az Úr megmondta. Még nagyon kezdő lelkész voltam. Tehát így beszélt velük. Noéval is, Ábrahámmal is. De ma tudjuk éppen a zsidó levélből, hogy régen sokszor sokféleképpen, ez utolsó időben a fiatal. És ezt is nagyon jegyezzük meg, hogy mi nem várhatunk el olyan dolgokat, ami a mi korszakunkra már nem igaz. Hát például a prófétaság. A prófétaság nem igaz ma. Nincsenek proféták ószövetségi értelemben. Mi volt az ószövetségi profécia? Hogy Istentől üdv igazságokat kaptak egyes proféták. Úgy beszélt velük az Isten, hogy kinyilatkoztatásokat kaptak. Na ez szűnt meg. Honnan tudjuk? Az Úr Jézus mondta, hogy a proféták Mózestől Jánosig, mármint keresztelő Jánosig profétáltak. És akkor miért van ott a korintusi levélben, hogy a gyülekezetben van kegyelmi ajándéka, a prófétaság kegyelmi ajándéka. Hát ma az a proféta, aki Krisztusról tanúskodik. Ezt honnan tudjuk? Itt van a Jelenések 19-ben, az angyal mondja Jánosnak, hogy a prófétaság lelke a Jézusról való bizonságtétel. Tehát az a proféta, aki Jézusról bizonságot tesz. Magyarul az ige hirdető. Ez a prófétaság lelke. Na most ezeket azért mondom el, hogy mert mindent megérthetünk a Bibliából, tehát most én ne várjam azt el tényleg, hogy majd az Isten leszól az égből, hogy most költözzél, mit tudom én, Szegedre. Nem fogja mondani. Majd megérteti veled másképp. Tehát Ábrahámmal így beszélt az Isten, ő pedig azt mondta, igen, Uram, és ment. Na most ez a hit, mert azt mondja Jakab apostol, a hit cselekedetet nélkül halott. Magyarul a hit azt jelenti, hogy én az Isten igére válaszolok. Nem csak szóba, hanem tettekkel is. Mert az Isten, nem azért szól nekem az Isten, hogy csak úgy csevek, hanem valamit akar tőlem, valamit tegyek meg, valamit változtassak, térjek meg, vigyem az igét, szolgáljak, és így tovább. Tehát ő ezt meg fogja velem értetni az igéből. Úgy, hogy működik ez? Úgy működik, testvérek, hogy Luther nagyon szépen elmondta, hogy mi a Biblia. Nem ósdi, nem modern, hanem örök. Na most az örök Isten örök szava. Tehát amit elmondott itt Isten mondjuk Ábrahámnak, és éppen én kapok egy ilyen igét, hogy menj ki a földedről, még kapok ilyet. Te is kapsz. Meg ezt minden ember megkapja. Tudnélik, honnan kell kimennem a világból. Mert az a mi földünk, ahol lehet, hogy nagyon jó megvagyunk. Lehet, hogy nagyon jó megvagyunk. És miért mennék én onnan ki? Tehát lehet is látni, hogy a legtöbb ember akkor tér meg, mikor valami nagy nyomorúság van az életében. Na addig jó el van a langyos vízben, meg a világban, meg a buliban, meg a szórakozásban, meg akármiben jó el vagyunk, de az Isten meg azt mondja, menj ki erről a földről, meg a te rokonságod közül is, ha az visszahúz. Te egyszerűen neked kell menni. És ha egyedül kell menni, akkor egyedül kell menni, de neked menni kell, mert az Isten szólított. Tehát tulajdonképpen így is mondhatnám, Isten mindenkit megszólít. Azzal, hogy menj ki a te világodból, a te földedből, menj ki a világból, hova? Az ígéret földjére. És mi nekünk nem testi értelembe kell elvándorolni Kánaánba, hanem egyszerűen átlépni az Isten országába. Pál apostol a Apostolok cselekedetei 26-ban világosan leírja, hogy mit mondott neki az Úr. Azt mondta, elküldelek, hogy térítsd meg őket a sötétségből a világosságra, a sátán hatalmából Isten hatalmába. Hogy az én nevembe elnyerjék bűneik bocsánatát és örökséget nyerjenek azok között, akiké az ígéret. Tehát tulajdonképpen Isten ezt minden embernek ezt üzeni, hát aki a világban van, az a sátán hatalma alatt van. Hát igen. Jézus mondta, e világ fejedelme a sátán. Itt most most tetesenek a fizikai világra gondolni, hanem arra a szellemi világra, ami körülvesz bennünket. Tessék csak megnézni, ez az európai szellemiség Krisztus ellenes. Isten ellenes. Hát ebből hív ki engem. Nem fizikailag kell nekem valóban máshova menni, hanem egyszerűen lelkiértelemben, sötétségből a világosságba. Samuel Hebbig egy nagyon neves angol evangelizátor, misszionárius volt, aztán Indiában is szolgált, még az 1800-as évek második harmadában, és egy alkalommal bement a hadsereghez, és ott megszólított egy őrnagyot. És azt mondta neki, őrnagy úr, hozza ide a Bibliát. És az őrnagy úr belenyúlt a hátizsákba, mert akkor minden angol katona hátizsákjában ott volt a Biblia. És mondta neki a misszionárius, hogy nyissa ki az első lapnál, és olvassa fel a második verset. Hogy a föld még kíretlen és puszta volt, a mélység fölött sötétség volt, de a vizek fölött az Isten lelke lebegett. Ezt elolvastatta vele, aztán Hebbig letérdelt, és szívbe markolóan imádkozott ezért az őrnagyért. Ezt elküldte. És másnap ezt ugyanúgy megcsinálta vele, harmadnap megint, negyedik nap rohant felé az őrnagy, és azt mondta, Hebbig úr, a mélység fölött sötétség van. de most, és megtért, de most világosság gyúlt, mert az Isten lelke megszólította, ez által, az ige által. Tehát az Isten úgy működik, hogy ebből a Bibliából valamelyik ige téged fog eltalálni. Mert a Szentlélek személyessé teszi. Így válik élővé az ige. Mert különben, ha nem tud engem szíven ütni és megszólítani, akkor ez csak egy történet, egy nem tartozik rám. Egzisztenciálisan nem érint meg. És amikor Salamon király azt mondja, hogy Uram, halló szívet adj, vagy értelmes szívet adj, engedelmes szívet adj, akkor azt jelenti, hogy Salamon azt várja, hogy az isteni szó, az ige megrendítse, egész valójában megrendítse. Tehát egzisztenciálisan érintse. És ezt azt gondolom, minden megtért ember tudja, miről beszélek. Egyszer csak neki szólt az ige. Így mondta egy fiatal asszony, hogy hallgatta, ahogy a lelkész beszél, egyszer csak eltűnt a lelkész, és csak az ige, ami neki szólt. Pontosan így van, egyszer csak nekem szól, és teli találat. Így működik a Szentlélek. Eszetekbe juttatja, amit én mondtam néktek. Ez a Szentlélek munkája. Ma óriási zűrzavar van ebbe is. Azt mondta egy ifjú titán, egy karizmatikus vezető azt mondta egy evangélikus lelkésznek, hogy ti sehol nem vagytok. Mi már rég a Szent Szellemnél vagyunk, ti még mindig csak az Úr Jézusnál vagytok. Bár csak ott lennénk. Na most hogy mondhat valaki ekkora csacsiságot? Hát nem érti az igét. Hát a Szent Lélket meg a Krisztust elválasztani, hát hogy lehet? Tehát nem lehet. Hát az Atya, Fiú, Szent Lélek együtt, hát nem lehet külön szedni, hogy a zsidóknál csak az Atya volt. Hát látjátok, az első oldalon ott van a teremtésben, hogy az Isten lelke lebegett a vizek felett. Hát nem csak az Atya teremtett, nem csak a Fiú, hanem ott volt a Szent Lélek is. Tehát jól értsük a dolgokat, és az az isteni személy, akit mi Szent Léleknek mondunk, az egy személy, és ő eleveníti meg, ő teszi személyessé az igét, és akkor jutok hitre. Akit az Isten nem tud megszólítani, soha nem fog hitre jutni. Tehát kit nem lehet megszólítani? Mindenki értelmes ember. Olyan sokan megkérdezték már, hogy hát hogy van az, hogy én hitre jutottam, és hogy van az, hogy mondjuk a feleségem meg nem. Testvérek, az igen mindent megmond. Isten a gőgösöknek ellenáll, az alázatosoknak kegyelmét adja. Nincs mese, aki örökké vitatkozik az Isten igével, meg ezért nem, meg azért nem, meg így, Uram, meg amúgy nem, az nem is fog megtérni. Amikor az Úr elküldi a példázatbeli történetbe, elküldi a szolgáit, hogy íme minden kész, jöjjetek a lakomára, akkor visszaüzennek, hogy hát nem érünk rá. Hát földet vettem, hatig a ökröt, most nősültem, ugyan már ilyen dolgokkal. Egy faluba evangelizáltam, és elmondta a lelkész, egy református lelkész, hogy ő minden református atyafina elvitte személyesen a meghívót, és a kezébe nyomta. Mindenkinek. Nem túl nagy falu volt, meg tudta tenni. Azt mondja, kerítésen keresztül beszél egy atyafival, kezébe nyomja. Ő megfordult, elment, visszanézett, és akkor látta, hogy a férfi összegyűrű a meghívót, beledobja a kukába. Na most értitek? Lehet az ilyen embere, akkor miért csodálkozunk, hogy nem tér meg? Nem is akar. Hallani se akarja. Mit mondott Jézus? A zsidóknak hallani se, bírjátok az én igémet. Sért bennünket. A legtöbb ember gőgét sérti meg, és a gőgös ember ellen áll. Azt mondja, nekem nem magyaráz, engem nem érdekel. Tehát aki örökké vitatkozik az Isten igével, az el fog kárhozni, ha csak egy szép napon, az Isten jó nyakon nem vágja, aztán oda lesz a gőg. Komolyan. Mert a legnagyobb kegyelem, ha az Isten megteszi, hogy jó nyakon vágja az ilyen gőgös alakot, aztán akkor tértre esik, azt megadja magát. Tehát higgyétek el, az az oka. Gőgös. Nekem olyan döbbenet volt, hogy ugye a parókiákról jönnek a hajléktalanok csőstökódulni. Rengeteggel beszéltem. És egy közös vonást találtam bennük, ami teljesen elképesztett engem, olyan gőgösek, tessenek velük egyszer beszélni. Olyan gőgösek, hogy a grófok nem olyan gőgösek, mint ezek a hajléktalanok. Azért vannak ott, ahol vannak. És nem lehet velük beszélni. Hát őket nem érdekli az Isten igéje. Csak az a 50 forint, vagy 200 forint, vagy 1000 forint, amivel elmehet a kocsmába. Tehát nem a társadalmi rangunk határozza meg, hogy alázatosak vagyunk, vagy gőgösek, hanem a lelki beállítottságunk, és Ábrahám engedelmeskedik. Bonhoeffer azt mondta, csak a hívő engedelmes. De megfordította, de csak az engedelmes hívő. Aki nem engedelmeskedik, ne mondja már, hogy hívő. Rendre találkozok főképp fiúkkal, aki azt mondja, hívő, együtt él egy lányjal. Mondom neki, akkor te nem vagy hívő. Halálra sértődnek, hogy ő hogy nem hívő. Testvérek, az a hívő, mert azt mondtuk, ki kell menni a világba, és be kell menni az Isten országába. Az Isten országának megvan a törvénye. Mielőtt Izrael bement volna az ígéret földjére, útközben megkapta a törvényt. És azt mondta az Úr, azon a szent földön ez a törvény. Ez szerint kell élned. Tehát ha én azt mondom, hívő vagyok, és kimegyek a világból, akkor ne éljek a világ szerint. Azt mondja Pál apostol, ha test szerint éltek, meg kell halnotok. De ha a lélek által megölitek a test cselekedeteit, akkor élni fogtok. És azt mondja, a lélek szerint éljünk, a szent lélek szerint. Tehát itt az engedelmesség kérdése. Azt mondja az Úr Jézus, hiába mondjátok nekem, Uram, Uram, ha nem cselekszitek az én mennyei atyám akaratát, akkor nem fogtok bemenni a mennyek országába. Senki nem fog bemenni, csak az engedelmes, mert csak az engedelmes hívő. És Ábrahám engedelmes volt. Igaz, aztán voltak ő neki görbe útjai, de figyeljetek meg, Ábrahám történetében a hűséges Isten, meg az én életemben, meg a te életedben, az a hűséges Isten megtanít az engedelmesség útjára. Megadja az engedelmesség lelkét, mikor már gyönyörűség lesz neked, hogy engedelmeskedhetsz az Istennek. Dánielnek azt mondja az angyal, te kedves férfiú. Hát miért volt Dániel kedves? Azért, mert őt nem érdekelte, inkább ment az oroszlánverembe, a három barátja inkább ment a tüzes kemencébe, de akkor se imádták az idegen isteneket, és akkor se engedelmeskedtek az erőszaknak, hanem megmaradtak az Úr iránti engedelmességükbe. Ezért volt Dániel kedves, mert ő mindig azt tette, amit az Isten igéje tőle elvárt. Tehát az Úrral járó emberek lesznek, a hívő ember, az engedelmes ember lesz kedves az Isten előtt. Hát azért én azt gondolom, az nem semmi, ha te mennyei atyád előtt, te kedves ember vagy. Neked is azt mondhatja, drága gyermekem, kedves gyermekem, hát micsoda csoda ez, ugye? De hát ez csak akkor lesz a miénk. Itt nem lehet ezt eljátszani. Engedelmeskedni kell. És hogy mibe kerül ez nekem? Hát néha sokba. Világi értelemben néha sokba kerül az engedelmesség. Na de hát, most itt a hit kérdése, hogy megéri? Szóval az Úr Jézus, aki tornyot akar építeni, üljön le először, azt számítsa ki a költségeket, hogy egyáltalán van-e miből megépíteni. Hát ha én hívő akarok lenni, akkor üljek le. Na hát én leültem és kiszámítottam, Uram, nekem nincs semmi. És itt van az, hogy neki viszont van. Neki mindenre van lehetősége. Arra is, hogy a nyomorúságokon, vagy a megpróbáltatásokon, vagy nehezeken keresztül át is örömmel követhessem őt. Ott van Pál, nézzetek meg, megírja a Filippi levélet. Szüntelen örüljetek. Hol van? Börtönbe. Ő nála már nem a körülmények határozták meg, hogy ő boldog vagy nem boldog. Mindegy volt, hogy ő a Cézár börtönéből ül, vagy éppen Jeruzsálemben kötözik meg, vagy akarják megkövezni, ő mindig az Úr boldog és elégedett szolgája volt, mert a kapcsolat tette boldoggá. Mert mi újra és újra visszatérek arra rettenetes tévedésre, hogy azt gondolják az emberek, hogy az Isten ajándékai tesznek engem boldoggá. Hát hiába van egy udvarias férj, aki mindig viszi a feleségének az ajándékokat, csak éppen magát nem adja. Akkor mit kezdjen az ajándéka? Tehát Istenben való közösségben lehet az én boldog életem. Ezt meg kell érteni is. Ez olyan, mint az áramkör. Hát egy világító test, vagy egy lámpa, csak akkor gyullad fel, ha fölkapcsolom. Ha az áramkör zárt lesz. A hívő élet is csak így működik, ha én ebben az isteni áramkörbe bekapcsolódok. És ez a hit, ami engem bekapcsol ebbe az isteni áramkörbe. És nem nekem vannak energiáim, meg nem nekem vannak lehetőségeim, hanem pontosan én csak olyan vagyok, mint egy izzó lámpa. Az asztalra teszed le, nem fog világítani, de becsavarod a helyére, és bekapcsolod, akkor világítani fog. És az én életem sem fog világítani, egy sötét lesz, ha az isteni áramkör nem járja át az életemet. De akkor boldog az ember, amikor világít. Tessék elhinni. És ez történik egy Ábrahámmal, és képesek sátorba lakni ők, akik luxus körülmények között laktak valamikor. Kiásták Úr városát, olyan villákat találtak, 16 szobás villá, a falba voltak már a vízvezetékek, tetszik érte, abban az időben. Krisztus előtt 2200-ban, 2500-ban olyan kultúra volt ott, hogy olyan civilizáció volt, hogy ott luxus szinten éltek. Erre jön Ábrahám, és a sátrakban lakik, mint egy beduin. Miért? Nem azért, mert nem lett volna módja házat építeni, egy dúsgazdag ember volt. Arról akart prédikálni, hogy ő itt csak jövevény. Na hát, ha belenézek a személyi igazolványomban, akkor láthatom, hogy én is csak egy jövőm vagyok, mert mennyi van még vissza? Egy nap? 5 év? Nem tudom. Ezen a földön. Itt csak jövőm vagyunk. Aztán nézem, mindig olyan házakat építenek, mint örök élnének. Ilyen 45-50 éves emberek, mikor már van, és akkor komolyan 24 szobás ház. Oszték minek? Valaki beszélgettek, hogy földet kéne venni. Mondom, én is készülök földet venni. Igen? Mondom, igen, 2 négyzetméter. Tehát tulajdonképpen komolyan értsük meg, hogy jövevények vagyunk. És nem kell ezt tragikusan felfogni, mert tudom, hova megyek. És Ábrahám is erről tett bizonyságot, hogy ő tudja, hova megy. De vajon tényleg tudjuk? És most ezzel a kérdéssel szeretném befejezni, hogy tudod-e, hova mész? Mert ezt végül is a hitnek ez a drága gyümölcse, hogy én tudom, mert hiszem. Mert tudom, hogy kinek hiszek. És akkor már többé nem kételkedek. És akkor vannak, akik azt mondják, hú, hát ez lehetetlen. Hát neked. Azt mondta az Úr Jézus, ez embereknél lehetetlen. Az Istennek minden lehetséges. De hiszed-e? És nem tudom, már nincs időm, de azért lehet, hogy felolvasok egy rövid kis történetet, mert nagyon mellbevágó, hogy milyenek vagyunk mi emberek. William Bush írja ezt, és éjszaka kellős közepén telefoncsörgés ébreszt. A kórházban egy haldokló kér lelkész, oda sietek. Az ágyon egy fiatal ember. Felesége izgatottan ül az ágyaszélen, amikor meglát, felugrik, lelkészül, gyorsan szolgáltassa ki férjemnek az úrvacsorát. A beteg arcán már ott ül a halál. Már semmi jelét nem mutatja annak, hogy érzékelné azt, ami most körülötte van, hogy ott vagyok. Imádsággal és a kegyelem szavaival akarom ezt a férfit az örökké valóságba kísérni. Jézus Krisztus vére megtisztít minket minden bűntől, mondja a lelkész. A haldokló hasan felnyitja a szemét. Felesége egyre sürgeti az úrvacsorát. Kinn a folyosón azt mondom neki, gondolja, hogy egy külsőleges szertartás megmenti a férjét Isten ítéletétől? Ha a férje elfogadja az Úr Jézus Krisztust megváltójának és hisz benne, akkor meg van mentve, még akkor is, ha most nem vesz úrvacsorát. De ha nem hisz Jézusban, akkor az úrvacsora sem segít rajta. Szakadatlanul szorongat. Végre engedek. Az úrvacsora vétele után a férfi megnyugodva hanyatlik az ágyára. Távozom, hogy a házas társak nyugodtan elbúcsúzhassanak. Fél óra múlva még egyszer bemegyek a szobába, megdöbbentő kép tárul elém. A férfi egyenesen ül az ágyán és felkiált. Túl vagyok a krízisen, sokkal jobban érzem magam. Megfogtam a beteg kezét, kedves barátom, amikor az örökké valóság kapuja előtt állt, az Úr Jézus az ő kegyelmével lépett önhöz. Mostantól kezdve soha ne hagyja el megmentőjét. A férfi arca ellenszeves mosolyra torzult. Olyan volt, mint a pokol tüzének vízfénye. Így szólt. Ó, mindenre már semmi szükségem sincs, hiszen élek, újra élek. Megrendülve hallgattam ezt a szinte hihetetlen beszédet. Torkomon akadt a szó. És ahogy még ott álltam, a beteg a szívéhez kapott, lassan hátra hanyatlott és meghalt. Hát ilyenek vagyunk. Csak ez a világ érdekel. Jobban vagyok. A pap mehet a csodába, úrvacsorájával együtt. De Istennek nem lehet megcsapolni. De történetben világos, hogy ő megkönnyörült rajta, ez meg előktelkedett. És persze nem minden haldokló cselekszik így, hála Istennek, bár én is átéltem ezt, hogy hagyjon engem béket. Imádkozunk. Úr Jézus, te látod, hogy mire irányul a mi hitünk, ha egyáltalán van. Uram, könyörülj meg rajtunk, hogy ne játsszuk meg magunkat se saját magunk előtt, főképp ne előtted. Te, akik a szíveket vizsgáló Isten vagy, te ismersz bennünket, szívünk minden rezdülését, minden gondolatunkat, indulatunkat. Hadd legyünk, Uram, előtted alázatosak. Ajándékozz meg bennünket azzal, hogy szólsz hozzánk, hogy megelevenítesz, hogy halló szívet adsz. Könyörülj rajtunk, áld meg a mi beszélgetésünket, testvéri közösségünkben. Uram, adj nekünk igazán érző szívet, másikat megértő szívet, adj nekünk világosságot, hogy valóban a sötétségből a világosságra juthassunk. Amen.